Negyedik novella. Landolfo Ruffolo elszegényedik, felcsap kalóznak, a genovaiak foggyul ejtik, hajótörést szenved a tengeren, egy ékszerekkel telt ládán partra jut, s minek utána Korfuban egy asszony pártfogásába veszi, gazdagon megtér otthonába. Lauretta ott ült Pampinea mellett, és mikor észrevett, hogy annak elbeszélése dicséretes véget ért, semmit nem késedelmeskedett, hanem a következőképpen kezdett beszélni. Bájosabbnál bájosabb, hölgyeim, az én véleményem szerint nincs a sorsnak nagyszerűbb rendelése, mint amiről látjuk, hogy valaki a legalacsonyabb nyomorúságból királyi állapotba emelkedik, miként Pampinea novellája szerint hősével, Alessandroval megtörtént. És mivel illendő, hogy kiki, ha innen kezdve a feladott tárgyról novellát mond, a megszabott kereten belül beszéljen, magam sem szégyelek elmondani egy novellát, amely ámbátor még ezeknél is nagyobb szenvedéseket foglal magában, mégsem ér ilyen gyönyörű véget. Jól tudom, hogy az előbb mondott novella miatt az enyém nem fog oly nagy érdeklődést kelteni, de szolgáljon mentségemül, hogy más nem tudok. Mindenek vélekedése szerint a Reggiótól Gaétáig húzódó tengerpart Itáliának leggyönyörűségesebb vidéke. E tengerpartot Salerno tős szomszédságában a lakosok Casta d'Amalfinak nevezik, teli apró városkákkal, kertekkel és szökőkutakkal és gazdag emberekkel, kikhez fogható ügyes kereskedők sehol sincsenek. Eme fent mondott városok között van egy Ravello nevezetű, melyben, mint ahogy ma is sok a gazdag ember, annak idején volt egy bizonyos Landolfo Ruffolo nevezetű dúsgazdag úr. Ez nem érte be gazdagságával, hanem kívánta azt megkettőzni, miközben majdnem megesett vele, hogy mindenével együtt szinte életét is elvesztette. Nos tehát ez, mármiként a kereskedők szokták, számvetést tett, annak utána roppant hajót vásárolt, minden pénze árán megrakta különbféle árucikkekkel, és Ciprusba vitorlázott vele. Ottan pedig sok más hajót talált, teli éppoly kitűnő árucikkekkel, mint amin őket ő hozott, annak okáért nem csupán olcsón kellett elvesztegetnie mindazt, mit magával hozott, hanem ha túl akart adni holmián, úgy szólván el kellett kótyavetyélnie, eképpen a tönk szélére jutott. Eme dolgok miatt keserves búna keresztette fejét, és nem tudván mitévő legyen, és látván, hogy dúsgazdag emberből rövid idő alatt úgy szólván koldus szegényé vált, arra gondolt, hogy vagy megöli magát, vagy rablónak áll, és ekként nyeri vissza, amit elvesztett, nehogy szegényül térjen meg oda, ahonnan gazdagon elindult. S minek utána vevőt talált roppant hajójára, az ekképpen szerzett pénzen és egyéb pénzen, melyet árufejében kapott, könnyű kalózhajót vásárolt, és azt az efféle mesterséghez szükséges mindennémű eszközökkel pompásan fölszerelte és fölfegyverezte, és arra adta fejét, hogy mindenféle embereknek, de kiváltképpen törököknek a tulajdonát erőszakkal elvegye. Embeli munkálkodásában a szerencse sokkal kegyesebb volt hozzája, mint kereskedésében. Alig egy esztendő leforgása alatt annyi hajót elfogott és kirabolt, hogy nem csupán újra visszaszerezte azt, amit a kereskedésen elvesztett, hanem vagyonát jócskán meg is tetézte. Miért is, minek utána eszébe vette, mely dús vagyon szerzett, okult, első fájdalmas veszteségén. S nehogy még egyszer ilyesmi érje, meghányta vetette magában, hogy az, amilyen van, bizonyára elegendő lesz neki, és nem kell többet kívánnia. Ezért feltette magában, hogy e vagyonával megtér otthonába, mivel nem bizakodott a kereskedésben, esze ágában sem volt más valamibe fektetni pénzét, hanem ama kis hajóval, melyel vagyonát szerezte, nekivágott a tengernek, és hazafelé vette útját. És már az archipelágusba érkezett, midőn egy este sirokkó támadt, mely nem csupán szembevágott hajójával, hanem a tengert is oly igen megduzzasztotta, hogy kicsiny hajója nem bírt megbirkózni vele. Ezért meghúzódott valamely kis szigetnek széltől védett tengeröblében azzal a szándékkal, hogy ott várja meg az időnek jobbrafordulását. Alig vetett horgonyt ebben az öbölben, nagy üggyel, bajjal, két roppant genovai gája érkezett oda, melyek Konstantinápolyból jöttek, hogy meneküljenek ugyanazon veszedelem elől, melytől Landolfo ugyanide menekült. E gályáknak legénysége, amikor meglátta a kis hajót, melynek semmi útja módja nem volt a menekülésre, és meghallott, hogy kié, akit már hírből dúsgazdag embernek ismertek, mint természetüknél fogva pénzre sóvárgó és kapzsi emberek elhatározták, hogy a hajót mindenáron megkaparintják. És minekután a legénységük egy részét íjakkal és egyéb fegyverekkel partra szállították, másik részét olyképpen állították, hogy a kis hajóról egyetlen ember sem távozhatott, ha nem akart, hogy lenyilazzák, azok tehát hajójukat naszádokkal vontatták, és a tenger segedelmével odafarultak Landolfo kicsiny hajójához, és az csekély fáradtság árán hamar idő alatt egész legénységével együtt egyetlen embernyi veszteség nélkül kezükbe kaparintották. És Landolfót felvitték az egyik gályára, és miután a kis hajót teljesen kirabolták, elsüllyesztették, úgyhogy neki magának sem hagytak meg egyebet, egyetlen hitvány ujjasánál. Másnap megfordult a szél, a gályák nyugatnak fordították vitorláikat, és egész napon által szerencsével folytatták útjukat. Azonban estére kelvén kitört a vihar, magasra tornyosította a tenger hullámait, és a két gályát messzire vetette egymástól. És a viharnak ereje miatt történt, hogy amagája, melyen a szegény nyomorult Landolfót elhelyezték, rettentő erővel zátonyra vágódott Kefalónia sziget magasságában, s mint valami üvegdarab, melyet falhoz vágnak, mindenestül pozdorjává törött. A szegény hajó töröttek, mikor a tengert ellepték az itt is ott is úszó áruk és ládák és deszkák, mármint efféle esetekben történni szokott. Ámbátor koromsötét éjszaka volt, a tenger pedig megdagadt és viharzott. Elkezdtek úszni, már akik úszni tudtak, és rendre belekapaszkodtak egy-egy tárgyba, mely éppen kezük ügyébe akadt. Ezek között a szerencsétlen Landolfo ámbátor előtte való napon számtalanszor hívta halált, mivel hogy szíve mélyén inkább azt kívánta, mint így szegényen megtérni hazájába, most, hogy szemtől szembe látta, megrémült tőle. És miként a többiek, midőn valamely deszka akadt keze ügyébe, belekapaszkodott, hát ha talán Isten valamiképpen megsegíti és megmenti a vízbefullástól. Akkor lovagló ülésben annak hátára mászott, már amennyire tudott, a tenger és a vihar pedig ide-oda hányta, de ő nagy üggyel bajjal tartotta magát, míg nem kivilágosodott. Ahogy kinappalodott, körülnézett, és nem látott egyebet, mint felhőket és tengert, és egy ládát, mely a tenger hullámain úszott, s legnagyobb rémületére néha-néha feléje közeledett, mitől fölöttébb megijedt, hát ha olygen nekivágódik, hogy vízbe fullasztja. És valahányszor közelébe jött, kezével már amennyire csekély erejéből telt, messzire eltaszította magától. És ámbátor egy darabig csak sikerült a dolog, történt, hogy hatalmas forgószél kerekedett a levegőben és lecsapott a tengerre, és úgy meglódította a ládát, a láda pedig a deszkát, melyen Landolfo ült, hogy felborult, és annak erejétől Landolfo a víz alá került. Azután megint felvergődött úszván, miközben inkább a rettegés, mint ereje sarkantyúzta, és látta, hogy a deszka messzire elvetődött tőle. Félelmében, hogy nem jut el hozzá, odaúszott a ládához, mely meglehetősen közel volt, és nagy üggyel bajjal hasmánt ráfeküdt annak tetejére. és karjaival igyekezett azt vízirányosan tartani. És eképpen hányta vetette a tenger hol ide, hol oda, és éhes volt, mivel hogy nem volt mit ennie, bár jócskán többet ivott, mint amennyit szeretett volna. Nem tudta, hol van, és a tengernél egyebet nem látott, és eképpen töltötte azt a napot és a rákövetkező éjszakát. Másnap, miközben szinte már spongyává dagadt, mindkét kezével erősen megkapaszkodott a láda szélében, olyképpen, mint ahogy azok megkapaszkodnak, akik már fuldokolnak, és valami tárgy a kezük ügyébe akadt. Eképpen elérkezett, akár Istennek határozatából, akár a szélnek erejéből, Korfu szigetének partjára, hol egy szegény asszony véletlenül éppen konyha edényeit mosogatta és tisztogatta homokkal és tengervízzel. Mikor az asszony közeledni látta, nem tudta kivenni a formáját, megrémült, és sikoltozva elszaladt. Landolfo nem tudott megszólalni, és alig látott, ezért egy szót sem szólt hozzá, azonban miközben a tenger a part felé sodorta, az asszony felismerte a láda alakját, és mikor alaposan szemügyre vett és megnézte, először megismerte a ládán kifeszített karjait, mindjárt utána meglátta az arcát, és felismerte, hogy ember. Ekkor erőt vett rajta a szánakozás, néhány lépésnyire bement a tengerbe, mely már lecsillapodott. Hajánál fogva megragadta az embert, és a ládával együtt kihúzta a partra. Ott a nagy üggyel bajjal lefejtette kezeit a ládáról, s miután ezt föltette leánya fejére, ki vele volt, Landolfot, mint valami kisdett gyereket bevitte házába, fürdőbe ültette, és addig dörzsölte és mosta meleg vízzel, míg nem visszatért beléje az elröppent melegség, és némiképpen visszanyerte elvesztett erejét, s mikor elérkezettnek látta az idejét, kivette a fürdőből, kevéske jóborral és harapnivalóval frissítette, és néhány napon által tőle telhetőleg jól tartotta. Olyannyira, hogy a férfi ereje visszatért, és megismerte, hol van. Miért is a jóasszony kötelességének érezte, hogy visszaadja neki ládáját, melyet megmentett számára, és hogy megmondja neki, tegyen immár próbát szerencséjével. És csak ugyan ekképpen cselekedett. Ez pedig nem emlékezett ugyan a ládára, de azért, mikor a jóasszony oda nyújtotta neki, átvette. Abban a reményben, hogy annyit legalábbis ér, amennyiből néhány napig eltengedheti az életét. Mikor pedig túlságosan könnyűnek érezte, mindjárt foszladozott ebbeli reménysége, mindazonáltal, mikor a jóasszony nem volt otthon, felbontott, hogy megnézze, mi van benne. És íme foglalatban és szabadon rengeteg drága követ talált benne, melyekhez némiképpen értett. Mikor meglátta ezeket és megismerte, mely kincset érnek, magasztalta Istent, ki most sem hagyta el, és egészen jó kedvre derült. De mivel, hogy rövid időfolyása alatt a sors két ízben is megcsúfolta, félt, hogy harmadszor is megesik vele, ezért úgy gondolta, hogy nagy óvatossággal kell eme dolgokat hazavinnie. Miért is úgy, ahogy begöngyölte az egészet néhány rongydarabba, s a jóasszonynak azt mondta, hogy a ládára nincsen szüksége, de ha nincs ellenére, adjon neki valami zsákot ama láda fejében. A jóasszony szívesen megtette, ő pedig amennyire csak tőle telt, megköszönte neki a jóságos fogadtatást. Vállára vetette a zsákot, elköszönt tőle, hajóra szállt, és átment Brindisibe, onnan pedig a part mentén végezetül eljutott Trániba, hol találkozott néhány földéjével, kik posztókereskedők voltak. Azok könyörületességből felöltöztették, minek utána valamennyi hányattatását elmesélte nekik, és csak épp a ládáról hallgatott. Ezen felül pedig lovat kölcsönöztek neki, és kísérőt adtak melléje, és útnak indították Ravellóba, mert azt mondotta, hogy oda akar menni. Ottan, hogy biztonságban érezte magát, hálát adott Istennek, idáig elvezérelte, kioldotta zsákját, és sokkal gondosabban megvizsgált mindent, mint annak előtte, és megismerte, mely sok és értékes drága köve van. Annyi, hogyha illendő áron, vagy esetleg azon alul is eladja azokat, még egyszer olyan gazdag lesz, mint akkor volt, midőn útnak indult. S minek utána sikerült drága köveit eladnia, nagy csomó pénzt küldött Korfuba ama jóasszonynak, ki őt a tengerből kimentette, szívességére méltó viszonzásul, és hasonlatosképpen Trániba is azoknak, kik őt felruházták. A többit pedig megtartotta, mivel hogy nem akart többé kereskedni, és nagy jó módban élt, mint holtanapjáig.